Üdvözlöm Önöket, Boros Péter vagyok, az Aréna ma esti vendége Baja Ferenc, a Magyar Szocialista Párt országgyűlési képviselője. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
Én köszönöm a meghívást, jó estét kívánok.
Kedden ismételten egyeztetett az Együtt Párbeszéd Magyarországért és az MSZP. Meddig jutottak?
Hát ugye én nem vagyok a hivatalos tárgyaló delegációnak a tagja, de a nyilvánosságot is szerencsére teljes egészében tájékoztatták a tárgyalásokról, ebből következően ugyanezt tudom önöknek kisebb háttérinformációkkal persze megerősíteni a hallgatók számára, ami meg is jelent. Nagyon komoly előrelépésnek tekintem, amire a tárgyalásokon jutottak. Egyrészt azért, mert a tárgyalások azért is fontosak, mert struktúrát adnak a párbeszédnek. Az intézményesítés a politikában, és nem csak a politikai életben, hanem a társadalom tudatformálás többi részén is borzasztóan fontos. Sokszor eltekintünk ettől. Az egyik legjelentősebb kihívás a közösség és az egyén politikai vagy tudati elrendeződésében az az, hogy neki magának is van véleménye és felelőssége, és vannak intézmények, amelyek ezt az egyéni felelősséget egy közösségi felelősségé formálják. Ebből következően én nagyobb súlyt gondolok a tárgyalások tényének, nagyobb jelentőséget adok ennek, mint általában ezt gondolni szokták. Ezért fontosnak tartom a tárgyalást, ahol két szakaszban folyt a megegyezés. Az első, az tulajdonképpen a programalkotásnak egyfajta rezüméje, sorvezetője. Ez is nagyon fontos. Látni kell, hogy a tárgyalásokat megelőzte a Magyar Szocialista Párt részéről egy választmányi ülés. Nálunk a döntéshozatal úgy néz ki, általában a legfontosabb kérdésekben az elnökség és a választmány közös együttes döntésével jutunk el a végső megállapodásokig, hiszen az meg általában a kongresszusnak a döntése, és az együttdöntés mechanizmusa szerint elnökség választmány együtt terjeszt a kongresszus elé olyan dokumentumokat, amelyekben a kongresszus kompetens. Márpedig itt olyan kérdésekről beszélgetünk, amelyben a végső pontot a kongresszusnak kell föltenni az íre, az ő kompetenciája jelenik meg, ezért az elnökség és a választmány joggal készítette elő ezt a tárgyalást, hiszen például a kormányprogram az mindig és minden körülmények között a kongresszus döntéséhez kötődik, a elnökség választmány közös előkészítésében. Tehát a választmány felhatalmazta a tárgyaló delegációkat, több fajta tárgyaló delegációt hatalmazott fel a Magyar Szocialista Párt választmánya. Van egyrészt egy politikai tárgyaló delegáció, nyilván ez minden tekintetben kompetens, nem véletlen, hogy ennek a meghatározó tagjai a Magyar Szocialista Párt elnöke, a Magyar Szocialista Párt választmányának az elnöke, hiszen a két testület kompetenciájáról beszéltünk, valamint az elnökségnek azok a tagjai, akik operatíve vezetik általában az elnökség és a frakciónak a munkáját. Ez a politikai tárgyaló delegáció, ez fölhatalmazást kapott. Ennek a politikai tárgyaló delegációnak egy aldelegációja, az a szakértői tím, aki ugye előkészíti nyilván az együttes szakértőkkel együtt azt, hogy a politikai szakértő delegációknak legyen miről előtárgyalások alapján döntenie, és volt egy harmadik döntése a választmánynak, hogy azokban a szakpolitikai kérdésekben közel 15-20 embert nevezett meg, akik a szakpolitikai kérdésekben kialakították az MSZP szakpolitikai álláspontját, én például az informatikát és a modernizációt, tehát a más többiek pedig másokat, akik szintén megnevezésre kerültek azért, hogy a tárgyalások jól struktúráltak legyenek. Na most a mai napon, illetve bocsánat, a tegnapi napon lényegében ez a bizonyos programalkotási memorandum azért fontos, mert ennek a 15-20 embernek ez a sorvezető. A politikai delegációk rábólintottak arra, hogy mi az a választási program, kormányprogram gerinc, amelyet politikai értelemben jóvá hagy a két delegáció. Nyilván a szakembereknek ebben a gerincben kell mozogniuk. Itt kell kialakítaniuk azokat a szakpolitikai alternatívákat, amelyeket annyiszor kérdezgetnek tőlünk, hogy jó, de konkrétan majd abban, ami lesz. Ennek a kialakítása módja az, hogy a politikai autópályát fölépítették, és erre jönnek most majd a szakpolitikák. Ez tehát az egyik, amelyben megállapodás született, ez rendkívüli fontosságú, mert lehet innentől kezdve dolgozni, lehet tudni, hogy arról már nem nagyon lesz politikai vita, hogy mik ennek a hangsúlyai, mert ezt látjuk. A másik pedig az egyéni jelöltek tekintetében, az egyéni jelöltekhez kötődő alapelvek, amik szintén azért fontosak, mert persze mindenki tudja, hogy a végén személyekről szólnak az egyéni jelöltek is, de ahhoz, hogy helyesen tudjanak az egyéni jelöltek versenyezni, ahhoz, hogy helyesen lehessen dönteni, ahhoz, hogy ne partalan viták keletkezzenek, az nagyon fontos volt személyektől függetlenül bizonyos alapelveknek a lefektetése, például az, hogy egyetemi vagy főiskolai diplomája kell legyen, egy-kettő, hát ismertek ezeket, nem akarom ismételni, mert ezek megjelentek a sajtóba, nyilvánosak a Magyar Szocialista Párt honlapjáról letölthetők, és bizonyos értelemben megállapodtak egy menetrendben is, hogy a következő időszakban milyen menetrendben fognak tárgyalni. Nagyon helyesnek tartom azt is, hogy a lényegét tekintve a nyilvánosság kizárásával, mert hát bizonyos dolgok azok nem a nyilvánosság elé valók, odáig, ameddig nincs ebben egy megállapodás. Utána nyilvánvalóan majd nyilvánosságra kerülnek.
De ha jól értem, akkor párhuzamosan zajlik az, hogy mondjuk a szakpolitikai részen azon vitatkoznak, hogy mennyi legyen az összehangolt személyi jövedelemadó alap majd a bizonyos akármilyen közös programban, a másik oldalon pedig abba próbálnak megegyezni, hogy mondjuk Mesterházi Attila vagy Bajnai Gordon legyen a kormányfő?
Hát tulajdonképpen igen, tehát azért nagyon fontosak a felhatalmazások, igen. Erről van szó. Lényegében a szakpolitikai keretek kialakultak, a szakpolitikai keretekben is lehet dolgozni, de most a legfontosabb kérdés, ezt jelölték prioritásként, az egyéni körzetekben történő megállapodások előkészítése. Miért olyan nagyon fontosak az egyéni körzetek? Akkor beszéljünk erről néhány szót. Ez nem a jelenlegi ellenzék, hogy mondjam, csak igénye szerinti választási törvény. Ezt valamennyien ismerjük. Ez a választási törvény, amit a parlament kétharmaddal elfogadott, ez meglehetősen erősen lejt a jelenlegi kormánykoalíció és a Fidesz javára. Ezt többször sokan elemezték már, nem akarok ennek a részletével belemenni, ez nem kérdés, de ez kétségtelen tény. Azt gondolom, maga a Fidesz sem vitatta ezt különösebben. Ez vonatkozik arra is, hogy megnehezíti bizonyos értelemben az ellenzéki szövetségnek a dolgát, és nagyon erőteljesen priorizálja az egyéni körzetekben történő választás eredményességét a listák eredményessége helyett. Miről van szó? Ugye 106 egyéni jelölt van, a többi kerül listán megválasztásra, 200 fős parlamentben. Ez azt jelenti, hogy a fele a képviselőknek, a tetszik több, mint a fele, egyéni körzetben megválasztott jelölt.
De hát ezt nem mondhatjuk most, hogy egyébként a Fidesz vagy bárki másnak a jelöltjei erősebbek lesznek, mint akár bármelyik ellenzék is, tehát azért ezt most kijelenteni gondolom.
Nem erről beszélek, én most arra beszéltem, hogy lejt a pálya, ennek másfajta okai vannak, például az egyéni körzetek kijelölésében, hogy hol húzom meg egy-egy egyéni körzetnek a határát, vannak közepes, jobbos, balosabb körzetek, ott például rengeteget lehet manipulálni. Tehát ezt ismerik, akik a választás szakértői, ezek pontosan tudják, nem csak Magyarországon, nemzetközi térben is ismert, vannak körzetek, amelyek stabilan balosak, vannak körzetek, amelyek stabilan jobbosak. Ha ennek a körzet határait úgy alakítom, hogy majdnem billegő a körzet, akkor kicsi jobbos teszek mellé, akkor már az bebillen jobbra. Nem akarok ebbe belemenni, érdekes lehet, csak nem akarom az időt elhúzni. Ez kétségtelen. Tehát ezt nem is vitatja senki, hogy ebben az értelemben van egyfajta, hogy mondjam, maga felé hajlik a döntéshozónak a keze. Én ezt nem tartom tragédiának, nem azt mondtam, hogy emiatt nem kell elindulni a választáson, csak tényként említem. Vagyis azt is, hogy az egyéni körzetnek óriási a jelentősége, mert ebben egyetlen egy fordulóban, nincs második forduló, egyetlen egy fordulóban eldől, hogy ki lesz az egyéni győztes. Vegyünk egy körzetet, amelyikben van 50 ezer ember, 60 ezer ember. Elmennek a választásra 30 ezeren, 40 ezeren. 20-20 ezer esetében, ugye, akár 5-10 szavazat is eldönti ennek az egyéni jelöltnek a sorsát. Ez azt jelenti, hogy ha szövetséget akarok kötni, akkor elképzelhető, hogy politikai szövetségbe lehet vitám, és két listán indulok. De az egészen bizonyos, hogy a Fidesz-KDNP-nek egymással szemben nem lesz egyéni jelöltje. Ugye ez nyilvánvaló. És az is nyilvánvaló kell, hogy legyen, hogyha van egy ellenzék, amelyik le akarja győzni a jelenlegi kormánykoalíciót, akkor az egyéni körzetben neki muszáj megállapodnia. Mert hiába lesz egy jelöltje, aki a szavazatok 97%-át idézőjelben a saját oldalról elhozza, ha van valaki, aki elviszi a másik hármat, de azon múlt az egyéni körzet. Magyarul 15-20 szavazattal is billenthető egy egyéni körzet, óriási a kockázat, itt nagyon-nagyon erős megállapodási kényszer van az egyéniben, ezért olyan prioritás, hogy ebben minél hamarabb meg kell állapodni, hogy az egyéni jelöltek pedig tudjanak készülni egyébként arra, hogy ő már az ellenzék egésze szempontjából tudjon föllépni. Miért? Szintén nagyon fontos ez az egyéni körzet, mert adott esetben nem lesz abban a körzetben az adott politikai erőnek más jelöltje. Tehát szocializálnia kell az ellenzéknek abban a körzetben az egyéni jelöltje mellett, hiszen vagy az Együttnek lesz jelöltje, vagy az MSZP-nek lesz jelöltje. Az Együttnek az lesz a dolga, hogy az MSZP mögé szervezze föl támogatóit, az MSZP-nek pedig az, hogy az Együtt jelöltje mögé szervezze föl a támogatóit, és ez idő. Nagyon sok idő.
Jó, csak amikor itt ellenzékről beszélünk, akkor azért ön azt mondja persze, hogy az Együttnek, meg az MSZP-nek, mert ugye erről beszéltünk, hogy tegnap megint asztalokhoz ültek, de azért van ott még más, ott van a Jobbik ellenzékben. Ön együtt mondta a Fidesz-KDNP-t, és azt mondja, hogy együtt fognak indítani. Nyilván ez így volt az előző választáson is, de azért ott van még az LMP, ott van még a Demokratikus Koalíció, független attól, hogy nem tudunk valós számokat, mert nem volt még ilyen típusú választás azóta, azért ők is az ellenzékhez tartoznak.
Én azt gondolom, hogy ezzel egyetértek egyébként, hogy tartozhatnának az ellenzékhez, vagy bizonyos értelemben az ellenzékhez tartoznak. Az ellenzékiség azonban megváltozik, ahogy a választásokhoz közelebb érkezünk. Az ellenzékiség önmagában egy státusz. Azt jelenti, hogy aki nem a kormánykoalíció támogató pártnak a tagja, az ellenzékben van.
Hát a Jobbik is így van.
Egyetértek. Igen, de az ellenzéki státusz, ahogy mondom, ahogy közelednek a választások, átértékelődik. Az lesz a kérdés, hogy ki az, aki támogatja a jelenlegi kormánykoalíciót abban az értelemben, hogy hajlandó-e őt kormányon tartani. Vagy nem hajlandó kormányon tartani. E tekintetben a Jobbiknak is, és az LMP-nek is az álláspontja nem világos, nem tiszta. Ez nem akarom nekik megmondani, hogy mi legyen, tehát ezt ő dolguk eldönteni, csak jelzem, hogy ha a Jobbikon múlik, az én megítélésem szerint, ők nem gondolnám, hogy a Fidesz le akarnák váltani. Legalábbis nagyon-nagyon kevéssé látom azt, hogy ebbe az értelemben tettek volna lépéseket. Ez egyébként jelentett problémát a Jobbik számára majd az utolsó időszakban, mert a Jobbik szavazói, leváltó szavazók egyébként, csak egyelőre ezt a kérdést még nem tették föl nekik. Nyilvánvaló, hogy a választási kampány egyik kulcskérdése az lesz, amikor föltesznek majd egy Jobbikos egyéni parlamenti képviselőnek és a Jobbik listájának. Hajlandók-e adott esetben a Fideszt támogatni? Hajlandók vagy nem? Hatalomban tartják vagy sem? Erre választ kell majd adni, vagy elkerülik a választ. Nyilván nagy valószínűséggel megpróbálják elkerülni, de az is egy válasz. Én tehát azt állítom, hogy ahogy megyünk előre az időbe, itt lesz egy egyértelműen erős ellenzéki koalíció, aki nem csak a jelenlegi státuszát tekintve ellenzéki, hanem a jövendőbeli státuszára vonatkozóan is megtartja azt, hogy ő leváltani akarja a Fideszt. Nem megtartani, leváltani.
Mikor lesz?
Én azt gondolom, hogy ez mindig egy nagyon erőteljes lépés. Emlékezzünk a Fideszre, aki egyébként az MSZP előtt vezetett az Antal kormány idején. Ők azért veszítették el azt a vezető pozíciót, mert nem tették világossá, hogy mindenképpen le akarják váltani az Antal kormányt. Ők úgy érezték akkor igazságosnak, hogy hát a kommunista rendszerhez képest idézőjelbe, vagy a német kormányhoz képest idézőjelbe, az Antal kormánynak a teljesítménye jobb annál, mint sem, hogy mindenképpen a leváltást fogalmazzák meg programjukba. Akkor az MSZP a leváltást fogalmazta meg programjába, ez volt a kulcskérdés, amivel az MSZP később nagyon jelentősen meg tudta előzni a Fideszt. Világossá tette, hogy minden körülmények között le akarja váltani a Fideszt. Ma a Magyar Szocialista Párt, az Együtt 2000 és a DK az, aki az ellenzékből, az ellenzéki, jelenlegi ellenzéki parlamenti körből egyértelműen és világosan kifejti, hogy le akarja váltani a Fidesz kormányt. Károsnak tartja, olyan alternatívát kínál, amelyik egy másfajta Magyarországot jelent, ahol a Fidesznek biztosan ellenzékben lesz helye, de biztosan az ellenzékben lesz a helye. A Fideszről ilyen egyértelmű kritikát a Jobbik egyértelműen nem mond, az LMP pedig még nem alakította ki az álláspontját. Nem tudom, hogy mit fognak mondani az LMP-sek. Ellebegtetik ezt a problémát, és mérlegnyelve szerepet akarnak játszani, vagy átbillennek majd ők az ellenzéki térfelre, ezt nekik kell majd eldönteni.
Másképp fogalmazok akkor, hogyha mégis zátonyra futnának ezek a beszélgetések, vagy ezek a megbeszélések, és nincs együttműködés, akkor is van esélye a Magyar Szocialista Pártnak ön szerint a Fidesz leváltására, hogy ön fogalmazott?
Ugye itt most olyan terepre tévedünk, ami már messze van attól, hogy a politikai elemzés kategóriájába kerüljön, de az a véleményem egyébként, hogy igen, a számok alapján merem ezt állítani, miközben én ezt egyáltalán nem ezt a politikai irányvonalat követni.
Milyen számok?
Megegyezéspárti vagyok, de nem gondolom azt egyébként, hogy a jelenlegi helyzetből lehet következtetni a választások idei társadalmi vagy tömegmozgásokra. Olyan ez, mintha a Balatonon mérnénk a szelet, és látjuk a vitorlásokat.
Ez azért van ott összefüggés, nem is
van,
kicsi.
Van, abszolút, abszolút. És ebben a szélben a vitorlások beállítják a vitorlákat, és ha ügyesek, akkor ebben siklanak, mert a társadalmi érdeklődés mondjuk egy nyugodt vagy egy erősebb szelet mutat. És ebből lehet következtetni, hogy megy, ki fog nyerni. Tehát ilyen értem a jelenlegi közvélemény kutatások igazak. De a választás az nem ilyen. A választás az, amikor megmozdul a víz. Amikor vihar érkezik. Nem csak a szél számít, hanem elindul a víz, és nem tudjuk, hogy fölülírja a vízmozgása a szél mozgását. Tehát egész más társadalmi csoportok lépnek be a választások előtti utolsó két-három hónapba, hozzáteszem a választások előtti 10-15 napban. Nem volt véletlen a regisztráció kéthetes időszaka. Ez minden nemzetközi közvéleménykutató és minden nemzetközi választáskutató pontosan tudja, hogy ez az utolsó időszak a társadalomnak a mély mozgásai megjósolhatatlanok. Teljesen megjósolhatatlanok. Ilyenkor olyan ez, hogy azok az emberek is, akik egyáltalán nem érdeklődnek a politika iránt, akik nem foglalkoznak vele, de ők is úgy gondolják, hogy belépnek ebbe a térbe. Van ilyen az élet más területén, és van, aki 3 évvel előre megtervez az utazását. És van, aki az utolsó héten dönti el, hogy a last minute utakból kit választ, vagy melyik portfóliót.
Aki utolsó héten dönti el, annak is van valami preferenciát, tehát ő is azt gondolja, hogy valahova szeretne elmenni, tehát őt valami meggyőzi, az ár, az irány valami alapján eldönti. Tehát hogyha az ön logikáját követem, akkor az utolsó időben kell igazán ráhajtani mindenkinek, aki minél több embert ebből a zavaros viharból ki akar.
Két dolog fog számítani az utolsó időszakban. Kinek van infrastruktúra? Tehát hova lehet egyáltalán oda menni? Mert hova nem tudok oda menni, ott nincs ki.
Magyarul a meggyőzés és az emberek?
Az infrastruktúra, a fölállt szervezet, és az, hogy képes befogadni nagy tömegben érdeklődőket, és képes velük kommunikációt nyitni, tehát ott van minden településen, jelen van ezeken a fórumokon, látja ezt az érdeklődést, képes ezt kiszolgálni, ezt az érdeklődést, tudja befolyásolni ezt az érdeklődést, és van ereje, mihez? A leváltáshoz. Az az állításom, hogy sokszor választanak pozitívan, és sokszor választanak negatívan. És ez Magyarországon masszívan keveredik. Itt nem politikai szimpátiák döntenek már, hanem az élethelyzet. Például az, hogy én most jól érzem magam, vagy sem. Hatalomban akarom tartani, vagy változást szeretnék. Nem azt mondom, hogy kivel, változást szeretnék.
De ez is az utolsó héten fog eldönni?
Erre mondtam azt, hogy körülbelül 3-4 hónap az én megítélésem szerint, amikor belép ebbe, amit most úgy szoktunk mondani, hogy ez a 40-50%, aki belép abba az érdeklődési zónába, hogy most már őt ez foglalkoztatja. Megkérdezném, aki szereti a focit, az nézi az olasz, a francia bajnokságok előfordulóit? Vannak, akik nézik. Sportcsatornák épülnek föl erre. De nagyon sokan a döntőt nézik. Az első időszak őket nem érdekli. Számukra az nem élmény. Nincs az ő érdeklődési fókuszukba. Tudják, hogy majd lesz egy döntő, az beírja magának a naptárba, arra készül, hogy azt megnézi, vagy még az elődöntőt. De az összes selejtezőt, ő erre nem kíváncsi, annak ellenére, hogy a legjobbak játszanak ott is, hiszen nem változik meg a csapat összeállítása, a Messi, meg a többiek ott fociznak, És természetesen, aki imádja a focit, az ezt megnézi. De aki csak azt mondja, hogy a sport az életemnek pici része, mint hogy a politika az életemnek pici része, az azt mondja, hogy na most megnéztem, hogy ki van a döntőbe, eldöntöm, hogy melyiket választok. Ki a kormányon? Ő van. Ki az ellenzékben? Ő van. Őt fogom választani. Erre fölmondom. Az már világosan látszik, hogy az MSZP-nek az ellenzéki kihívó státuszát egyetlen ellenzéki párt sem tudja megközelíteni. Tehát ha ezek a választók leváltó erőt keresnek, legerőször az MSZP-t fogják megtalálni. Nem mondom, hogy ez jó választás. Nem mondom, hogy az MSZP-nek ez elég. Mert hogy programmal kell győzni. De arra a válasz, hogy vajon nyerthet-e az MSZP akár egyedül is, arra az a válaszom igen, hogyha a tömegek bebillennek leváltó akaratra, és az MSZP megtartja ezt a pozícióját, hogy leváltó erőként ő az, aki vezeti az ellenzéket, akkor akár egyedül is nyerhetnének, de nem ez a cél.
Az előbb pont azt mondta, hogy egyéniben, ami nagyon fontos a mostani választási jogszabályok alapján, nem jó, hogyha megosztott a leváltó erő, hogy így fogalmazzak, hogyha nem az ellenzéket akarom mondani. Tehát akkor ott azért osztódik a matematika, az matematika.
Abszolút egyetértek. Ezért is mondtam azt, hogy az egyéniben meg kell állapodni. Két kérdés van. Mi az ideális, és hogy nyerhet-e az MSZP? Nyilvánvalóan, hogyha nincs megállapodás, mondjuk például, és ennek ellenére az egyéniben a leváltó akaratot nézik, akkor nagy valószínűséggel sokan, olyanok is, akik egyébként szívesebben támogatnának egy szövetséget, jobb szívvel, nagyobb aktivitással, azok a maradék elv alapján erre szokták azt mondani, hogy órunkat befogva a szocialista pártra szavazunk. Nem ő a mi jelöltünk, de leváltani akarunk ezért. De ott veszteséget szenved a közös szerveződési koalícióhoz képest az MSZP, tehát sokkal kockázatosabb. Ezért az MSZP nem járhatja ezt az utat, nem is ezt szeretné járni, csak azt mondtam, hogy mi történik akkor, ha mégis egyedül marad. Akkor sem veszik el végzetesen a győzelem esélye, de nem ez az ideális út. Az ideális út az egyéniben törvényszerűen az összefogás, és egyébként a listán is természetesen az az ideális a megállapodás.
De egy összefogás esetén is lehet az egyéniben, hogy mondjuk egy Együttpárbeszéd Magyarországért szavazó azt mondja, hogy befogom az orromat, és ebben a kerületben én az MSZP-re szavazok, vagy egy MSZP-s befogja az órát, és az Együttre szavaz, nem? Ha már megint csak az ön szavait használom.
Abszolút.
És akkor jó ez, hogyha így marad? Tehát, hogyha így megyünk tovább, és azt mondjuk, hogy ez a koalíció lényege? Most a koalíció szót itt zárójelbe teszem, nyilván nem a kormánykoalíció.
A politikának különféle szintű felelősségei vannak. A választónak is van felelőssége, és a politikai erőknek is van felelősségük. A politikai erők felelőssége az, hogy a választói akaratot harmonizálják és maximalizálják. A választói akarat harmonizálásához és maximalizálásához az az út, hogy úgy érzik azok a választók egyre nagyobb tömegben, hogy az ő szereplőik, azok egyfajta együttműködés és megállapodás keretei között az ő érdekeiket is képviselik. Ez az ideális állapot. E felé haladunk most, szerintem a tárgyalások erről szólnak. Vagyis arról, hogy az együttesek együttet fognak szavazni, még akkor is, hogy tudni fogja, hogy az ott egy MSZP-s jelölt, de a megállapodások szerinti MSZP-s jelölt. És az MSZP-s is tudni fogja, hogy a megállapodás szerinti együttes jelölt. Ha ez a folyamat harmonikus, akkor erről nincsen már szó egy megállapodás keretei között, hogy ők befogott orral szavaznának. A befogott ort arra mondom, amikor nincsen megállapodás, és hát ebből következően nem szereti, hogy ez van, de a leváltási érdek miatt beáll a sorba. Ideális esetben, és rendkívüli fontos az ideális eset, miért? Azért, mert az ideális eset ahhoz kell, hogy minél többen menjenek el szavazni.
Na, az ideális esettel folytatjuk majd nem sokára. Vaja Ferenc a Magyar Szocialista Párt országgyűlési képviselője, a ma esti aréna vendége, de most a hírek következnek.